Gábor Jáni Szabó Kálmán grafikus festőművész a képzőművészetünk meghatározó alakja volt. Nem csak diákja volt a Debreceni Református Kollégiumnak, hanem később tanára is lett. Életéről, életművéről és munkásságának alig ismert rétegeiről is szól az a könyv, amelynek egyik szerkesztője Gábor Jáni Szabó Botond volt. A kiadvány nem csak a képzőművészetekben jártas emberek érdeklődésére számíthat, hanem mindazok figyelmére, akik a magyar történelem, kultúra, illetve a két világháború közötti Debrecen szellemi életének megismerésére törekednek. A könyvről és Gábor Jáni Szabó Kálmánról Gábor Jáni Szabó Botond művelődéstörténésszel Búzás Bori beszélgetett.
Nagyon érdekesek ezek az induló évek Debrecen művészet története szempontjából is. Ugye az első művészház és egyáltalán az Ajtósi Dürer cég, tehát néhány év alatt a hazai grafikának egyik fellegvárává lett Debrecen, itt adták ki az Ex Libris című lapot. Ugye nagyon fontos mozzanat az ő életében is, meg a város művelődés történetében is az Adi Társaság, ugye ez 27-ben jött létre, és ennek is megvan az erős református háttere, mint ahogy a népi írókkal való kapcsolatnak is, tehát a népi írók közül nagyon sokan református ifjúsági mozgalmakkal szoros kapcsolatban működtek. Hát itt külön-külön lehetne felsorolni, de erre még okvetlenül vissza kell térjünk a Veres Péterrel való, meg Móriczzal való nagyon szoros kapcsolatra. Na most érdekes, hogy ezekben a nyomorúságos háborús idők, hát nemrég volt a spanyolnát, a román megszállás, vagy mégis mondjuk 22-23-ban már akármilyen szegénység, de egy magyarországi művész tanár gondolt egyet, és a téli vagy tavaszi vakációjában felkerekedett Párizsba egy hátizsák szalonnával, hogy költeniének kelljen csak a szállásra, és végigjárhatta az összes múzeumot, vagy ugyanígy jutott el Velencébe. És már az első években rendezett kiállításokat, közösen egy Holló Lászlóval, és minden évben megrendezte a hallgatóinak a tárlatát, a legtehetségesebb diákoknak a tárlatát, és hát ugye akkor tanítóképző évkönyveiből ez derül ki, hogy ennek nagyon jó visszhangja volt. Az egyházkerület és a tantestület ebből következtetett itt a rajzoktatásnak a minőségére. Hát ízig-vérig pedagógus volt. A 1922 és 45 között úgy körülbelül 1000 rajztanár képezett, és ugye későbbi kiállításainak a vendégkönyve tanúskodik a tanítványainak a szeretetéről. Veres Péter, akivel nagyon szoros kapcsolatban volt, itt a műterem lakásában, a Püspöki Palotában, 5. emeleten volt egy műterem lakása, nem egyszer aludt a műterembe, és őt meg is hívta előadást tartani a kollégiumba. A fiának, Gábor Jáni Szabó Péternek a keresztapja volt Veres Péter. Tulajdonképpen ő kezdeményezte a kapcsolatot, kötet közül egy írást, ami találkozott egy metszetével egy folyóiratba, és így léptek egymással kapcsolatba. Most hát Veres Péter erről is beszámol, hogy mennyire kötődtek a tanítványai hozzá, hogy halála után 10 évvel felkereste egy volt diákja, aki még be se tudta fejezni az iskolát, a szülőknek nem volt pénze tanítatásra, hogy ő Szabolcsban lakik és szeretne a sírjára egy rózsatövet elvinni, ami hát szintén arra utal, hogy azért nyomot hagyott. És ennek az lehetett a titka, hogy műtermében hétvégén is, tehát nagyon sokat foglalkozott a diákokkal, vendégül látta őket beszélgetésekre, kíváncsi volt a családi háttérre is, és hát voltak olyan megoldásai, ugye a legkisebb gyerekeknél még a témát sem szerette megadni, rajzoljon, amit akar, vagy enyhe ösztönzéseket adni, mondván, hogy a gyermek rajza az beszéd, és itt fel kell szabadítani ezt a beszédkészséget. Nos, ami még talán a tanári működésével kapcsolatban van, és életrajzi szempontból sem mellékes, hogy a 30-as években már a debreceni tankerületnek a szakfelügyelője volt, és a háború előtt egyszerűen a 37-ben, meg 44-45-ben is a tanítóképző intézet igazgatói tisztségét is viselte, mielőtt a minisztériumba került volna a 45 után. Na most nagyon fontos részletkérdésként utaltam én a népi írókkal való kapcsolatra. Hát ugye ennek is van családtörténeti vonatkozása, ugye elég sok munkájában Kocsordi asszonyok és Tisza Becs, tehát ezek a szatmári tájak megjelennek. A nagyapám és egyik nagybátyám alapította a szatmári népfőiskolát. Érdekes módon például Kocsordi az gróf Tisza Lajosnak a kastélyában működött, és ő ingyenesen bocsátotta a népfőiskola rendelkezésére ezt az épületet. Féja Géza és mások is írnak erről az iskoláról és arról az áldozatos munkáról, hogy egy fiatal lelkész mondjuk azért tanul meg finnül, hogy a skandináv és finn népfőiskolai modellt tanulmányozza. Tehát ez a kérdés, ugye a Híj és puszták népe és nagyon sok hasonló jellegű felkavaró írás született ugye a két világháború közötti időszakban, tehát ez a magyar társadalomnak egy alap, égető alap problémája volt. Ugye említettem a Veres Péter kapcsolatot, hát ahogy Gulyás Pál egyik versében lehet látni, a debreceni betoppanásáról szól, és úgy záródik ez a vers, hogy hozta a csendőr szagot. Tehát egy-egy írása után arra is volt példa, hogy egy hónapra bebörtönözték a földmunkások helyzetéről, írt valamit Veres Péter. Debrecennek egyébként is nagyon erős köze van ehhez a népi írók mozgalmához. Borbándi Gyula is, meg Pap István is írnak erről, hogy tulajdonképpen itt született meg ez a mozgalom, Németh Lászlónak a debreceni kátéja, de a legnagyobb író alakjai is egyrészt ugye református kötődés nagyon sokuknál megvolt. Vannak kapcsolatok, Kodolányi is, aki egy kondoleáló levélben halála után leírta, hogy milyen ember volt, hogy volt szeretet benne és jó szándék is. Ignác Rózsának van egy interjúja vele a Szolnoki Művésztelepen, ugye ez egy nagyon kiváló hely volt, ott Bernát Aurélytól Fényes Adolfig, a Banovákig dolgoztak, és ő is 1945-ig tagja volt a Szolnoki Művésztelepnek, akkor ugye kirabolták a háború alatt az ottani műtermét, és meghívták a Szentendrei festők körébe is, de valahogy Tihany felé orientálódott, tehát utána nagyon izgalmas balatoni képei születtek. A külföldi ismertség, tehát az a 20-as évek második felétől már a tanítóképző évkönyve is rendszeresen gyakran másfél oldalon keresztül sorolja, hogy hol milyen tárlatai voltak Bécsben, Berlinben. Valóban a kötet összegzi is ezt, hogy Amsterdamtól és Antwerpentől kezdve Velencéig és Varsóig, milyen európai nagyvárosokban, Milánótól Firenzéig, hol voltak kiállításai, és bizony több tucat amerikai nagyvárosba is eljutott az ő művészete. Jelent meg norvég kötet a magyar grafikáról úgy, hogy a borítón az ő Olvasó című fametszete szerepel, illetve egy Luigi Cervolini nevű olasz művészettörténész adott ki egy másik nagyon alapos bemutatást a magyar grafikáról, ott pedig a Lovak című metszete szerepel a címlapon, tehát az ismertsége az megvolt, lehet mondani.
Erről beszéltünk is, hogy a kötet is végül is azért is született, hogy az ő egykor volt ismertsége a mai is éljen ugyanúgy, ahogy akkor megvolt, ugye itt hazánkon belül és külföldön is, viszont a kötet egy másik szeletet is bemutat az ő művészetéből, a kevésbé ismert alkotásokat és technikákat. Úgyhogy egy kicsit térjünk is át erre, mert hogy itt már sok minden elhangzott, a grafika, a fametszet, a festészet, tehát hogy nem állapodott meg egy fajta alkotási technikánál, hanem azért ő igen széles körben
művelte. Hát nagyon egységes kép rajzolódik ki mindebből. Tulajdonképpen összefügg nála a grafikai munkássága és a festészete, és van viszont, amire már utaltál a bevezetéskor, hogy van egy ismeretlenebb részlete az életművének, amire, hogy mondjam, tehát a népi ábrázolások, azok viszonylag ismertebbek. De ez a neoklasszicista, stilizáló, allegórikus, kifejezetten erősen érződik az olasz hatás ezeken a képeken. Én magam is véletlenül felnőtt koromban láttam az első ilyen képet egy műgyűjtő falán, és az egyik szerzőnk, Vitéz Ferenc, szintén leírja ezt a történetet, hogy akkor kezdett megváltozni a róla alkotott képe, amikor egy budapesti műgyűjtőnél meglátta néhány festményét más Molnár C. Pál és a Banovák képei társaságában, mert az pont ebből a rétegből merített. Hát talán még annyit elmondanék, hogy nem minden művésznek sikerül ez, de mondjuk Gábor Jáni Szabó Kálmán képeit, ha az ember belép egy terembe, akkor tehát az egyedi vonások, a szemlélet az nagyon, nagyon egyértelműen látszik, és hát tulajdonképpen, ha ez a kötet számtalan gyönyörű illusztrációval, mert hát a művészeti kivitelezője egy nagyon rátermett grafikus volt, Mikácó Kamilla, tehát nagyon szép maga a kötet, tehát ha ezt a réteget is egy kicsit közelebb sikerül hozni a művészet kedvelő közönséghez, akkor talán elérte a célját.
Hát meg ugye magánfotók is láthatók benne, és nyilván nem csak a képzőművészeknek tarthat érdeklődésre számot a kötet, hanem azoknak is, akik Debrecen kultúráját, történelmét, történetét akarják ismerni, mert tényleg a művészete által is nagyon sokat meríthetünk, és nagyon sokat tanulhatunk. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ez a hármas cél vezetett a kötet megalakulásához, vagy létrejöttéhez?
Hát ez kétségkívül itt volt mind a három, és hát valóban nem csak helyi érdeklődésre számíthat, de mondjuk Debrecen szellemi élete iránt érdeklődők számára, és ugye itt az Adi Társaságnak és más hasonló kezdeményezések még nagyon fontos szerepe volt ebben az időszakban, tehát ebből a szempontból is, és hát külön szerző foglalkozik Eisler János mondjuk a népi írókkal való kapcsolatával. A szerzőkről még egy-két szót mondok, ugye ez Sipos Erendrének az elemzései olvashatók itt, bevezetőt írt a Fekete Károly püspök úr, aki a reformáció és a művészet kapcsolatával indít, majd a kollégiumi hagyományokra is utal. Masics László ugye régen foglalkozott vele. Egyrészt a művész kortársaitól is hoz ez a kötet írásokat. Tóth Endrére gondolok itt például, vagy Pogány Ödön Gáborról, de Róka Enikő és mind fametszővel foglalkozik vele. És ugye beszéltünk már a családtörténeti fejezetről Gábor Jáni Szabó Péter kapcsán, és hát ugyancsak ma élő szerző munkája zárja Vitéz Ferencnek az írása a kötetet, de még ugye kortársai közül nagyon fajsúlyos írása szerepel itt Szegi Pál. Úgyhogy tartalmas és látványos is a kötet, azt mondhatom.
Gábor Jáni Szabó Kálmánról Gábor Jáni Szabó Botond művelődés történésszel Búzás Bori beszélgetett. Kedves hallgatóink, a kötet a Debreceni Református Kollégium múzeumában is megvásárolható.